mai alanya brazil Luis Felipe Scolari. Első sikereit Kuwaitban érte el, a válogatottal például megnyerte az öböl kupát. Ennek a pályaszakasznak az öböl háború vetett véget, mikor Irak lerohant a Kuwaitot, Scolari hazaigazott Brazíliába, és a brazil kupát nyerte a Criciúmával. Aztán pedig jöttek a még nagyobb sikerek. Kétszer nyert Libertadores kupát, előbb a Grêmióval, majd a Palmeirassal. 2001-ben brazil kapitány lesz, és Honduras ellen nagy meglepetése kiesik a Copa Amerikáról. Azóta elmondta, hogy igazából azt a tornát arra szánt, hogy felmérje, kikre számíthat. Itt született meg a Scolari család, mert hogy hősünk tényleg családias légkört teremtett meg, és Brazília 2002-ben minden meccsét megnyerve világbajnok lett. Aztán jött a portugál válogatott, amellyel a 2004-es portugáliai EB-n ezüstérmet nyert, majd a 2006-os világbajnokságon egy negyedik helyre volt képes. Később még nyert konfederációs kupát Brazíliával, de a második kapitányi korszaka csúfosan ért véget, 2014-ben hazai pályán a VB elődöntőben egy 7-1-es vereséggel Németország ellen, aztán pedig a kis döntő elvesztésével. Scolari ezt követően ázsiai bajnokok ligáját nyert a kínai Guangzhouval, üzbék bajnoki címet a Bunyodkorral, illetve brazil bajnokságot a Palmeirassal. 2022 végén jelentette be a visszavonulását, több mint 30 cím, illetve egyéni elismerés birtokában. Kezdjünk is akkor bele! Kedvenc idézetem tőle. Hát ez bizarr lesz, mert hogy így szól. Egyikötök sem tud Edilsonbe egy akkorát belerúgni, hogy ne szaladgáljon? Mondta mindez dühösen Luis Felipe Scolari csapata öltözőjében. A baj csak az, hogy mindez kiszűrődött a nyitott ablakon onnan, és egy hát véletlenül arra járó mikrofon rögzítette mindezt. Utána sokáig ezzel a mondattal azonosították Scolarit. Ő lett a brazil szurkolók szemében az edző, aki taktikai szabálytalanságokra buzdítja a csapatait. Nem véletlen, hogy nem örültek túlzottan a brazil szurkolók, amikor emberünk átvette a válogatott irányítását. Annál inkább örültek, amikor 2002-ben minden idők egyik legmeggyőzőbb világbajnoki címét szállított a hazájának Scolari. És milyen az élet? A 23-as keretben ott volt egy bizonyos Edilson. Igen, ugyanaz az Edilson. Egy sikercsapat felépítése. Brazília. Amikor 2001 júniusában Scolarit kinevezték a brazil válogatott szövetségi kapitányává, hát finoman szóval nem örült mindenki. A szakembert ugyanis megelőzte a rossz híre. A vele kapcsolatos sztereotípia úgy hangzott, hogy bár a sikerlistája elismerése méltó, ugye két Libertadores, meg egyébként egy Mercosur kupa győzelem, valósággal a sárba tiporja a brazil futballra jellemző jegyeket, és ugye ott volt ez a bizonyos mondat is Edilsonról. A szakembert nem érdekelték a rossz indulatú megjegyzések, saját nimbusza annál inkább. Mert hogy a felkérés idején a Seleção igen komoly slamasztikában volt. Elfogyasztott két edzőt, Luxemburgot és Leaót. Összehozott három vereséget, ezek közül különösen a Chile elleni idegenbeli 0-3 volt kínos, tehát bőven benne volt a pakliban, hogy fennállása során először a brazil válogatott elbukik a VB selejtezőjén. Scolari végig tanulmányozta a hátralévő mérkőzéseket, mert pontosan tudta, ha az ő nevéhez kötődne az első ilyen jellegű kudarc, az az egész későbbi pályafutását alapjaiban határozná meg. Végül mindent belekalkulálva arra jutott, bár vállal némi kockázatot, ez még talán belefér. Rögtön a debütáló mérkőzésén megszületett a negyedik vereség, a VB-selejtező sorozatban Uruguay ellen, hogy aztán a Copa Amerikán a világ szégyenére Honduras búcsúztassa Brazíliát. A legfontosabb célt a VB kvalifikációt végül kipipálhatta, bár addigra még el kellett viselnie egy Bolívia elleni zakót is. Nem volt jó atmoszféra, a játékosokból hiányzott a tűz a motiváció. Azt próbáltam beléjük súlykolni, hogy egy csapathoz tartoznak, és ez sokkal fontosabb, mint az újságírójukkal, a klubjukkal, valamint a saját egójukkal folytatott küzdelem, idézte fel a nehéz kezdeteket később. A munkája lassan, de biztosan beérett. 2002. március 27-e egy fontos dátum. Ezen a napon Jugoszláviával játszott egy barátságos meccset Brazília, és ezen a meccsen, amit egyébként 1-0-ra megnyertek, két sztár is visszatért. Ronaldinho, illetve Ronaldo. Előbbi esete volt az egyszerűbb, ő a Grêmio és a Paris Saint-Germain közti húzavona miatt nem kapott meghívót, ám csak néhány hónapról volt szó. Ezzel szemben Ronaldo súlyos sérülései miatt 2,5 év után öltette ismét magára a címeres mezt. Scolari utólag elárulta, azért válogatta be a fenomént, mert bízott az orvosokban, akik úgy vélték, ha mindent elkövetnek, akkor a VB kezdetére mintegy 70%-os erőállapotban lesz a csatár, és ez a szám a torna alatt jó eséllyel tovább nő. Nem utazhatott viszont a világbajnokságra egy másik nagyhírű támadó, Romário. Nem túlzás, Scolari egy egész nemzet akaratával ment szembe, amikor a veterán csatárt mellőzte, és pontosan tudta, ha nem szerepel jól a csapat, akkor ez a döntése olaj lesz a tűzre. Én tempos futballt akartam játszatni, úgyhogy mindenki kivegye a részét a csapatjátékból. Ebben nem illett bele Romário. Ha másféle játékstílust erőltettem volna, akkor könnyen lehet, hogy számolok vele. Ez volt utólag Felipeo magyarázata. Egyébként az edzőt a hadrendje miatt is sok helyről támadták, mert egyöntetű volt a vélemény, hogy a 3-5-2 igencsak önveszélyes lehet. Három védőt korábban csak egy brazil kapitány alkalmazott, Lazzaroni 1990-ben, és az azévi VB-n a brazilok rettenetesen leszerepeltek. Közeledett az első VB mérkőzés Törökország ellen. A csapatkapitány Emersonnak az a remek ötlete támadt az egyik edzésen, hogy beáll a kapuba poénból. Egyébként ez gyakori a braziloknál. Amikor Magyarországra látogattak néhány évvel később, akkor is kijöttek a mezőnybe a kapusok edzésen. Dida lőtt is egy fantasztikus gólt, és hát ugye közben beálltak mezőnyjátékosok. Szóval a csapatkapitány Emerson beállt a kapuba, és sikerült olyan súlyos válsérülést szenvednie, hogy bukta az egész VB-t. Borzasztó volt, mondja utóbb Scolari. Sokkolóak voltak az esése utáni percek. Azt kérdeztem magamtól, most mit fogunk csinálni? Átbeszéltük a lehetőségeket, és felkértük Ricardinho-t. Ő került be a keretbe. Az volt a legrosszabb negyed óra, amit a válogatottnál átéltem. Emerson volt az én kapitányom. Így viszont Cafu lett az. Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogyha új adást teszek ki, akkor értesítést fogsz majd kapni róla. Ha pedig még értékeled, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcs kategória. Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőportréban. Az első csoportmérkőzésen hátrányba is került a brazil válogatott, ám aztán Rivaldo és a Ronaldo nagyszerű játékának, meg egy nagy játékvezetői tévedésnek köszönhetően sikerült felőrölni a törökök ellenállását. Kína legfeljebb edzőpartnernek volt jó, míg Costa Rica ellen egy-két kiegészítő embert felvonultatva is kiütéses győzelem lett a vége. Scolari elégedetten figyelhette építményét, hogy az európai csapatokra jellemző szervezettség immár a csapat sajátja, és hogy a labda nélküli játék is milyen prímán megy. Ronaldo formája pedig rendkívül biztató volt. A három mérkőzésen 4 gól került a neve mellé. A Belgium elleni 8-döntő a vártnál nehezebbnek bizonyult. Marcos kapus és a jamaikai játékvezető közös erővel tartotta a 0-0-át. Előbbi több pompás védést is bemutatott, utóbbi pedig lökésre hivatkozva érvénytelenítette Mark Wilmots szabályos gólját. Aztán a második félidőben Ronaldo és Rivaldo megrázta magát, és végül érvényesült a papírforma. Azt a játékvezetői tévedést aztán visszakapták egy körrel később. Mert arra valószínűleg azóta sem született észszerű magyarázat, hogy miért állították ki Ronaldinho-t az angolok ellen. Az más kérdés, hogy addigra Ronaldinho már belőtte azt a felejthetetlen szabadrúgás gólját David Seamannek. Scolari utóbb úgy vélekedett, hogy az angolok saját magukat verték meg azáltal, hogy túlságosan kitámadtak. A második félidő elején ugye már emberelőnyben voltak, mégis 4 csatára játszottak. Az edző szerint ez azért volt hiba, mert a csatárokhoz sosem jutott el a labda a magas védők között. Könnyedén tudták semlegesíteni a támadásokat, még 10 emberrel is. Az angolok ellen egyébként megszakadt a Ronaldo nagy sorozata. A 2002-es VB-n először nem tudott gólt szerezni, ellentétben Rivaldoval, aki így még reménykedhetett abban, hogy lekopírozza Jairzinho 70-es mutatványát, és egy világbajnokság minden mérkőzésén betalál. Aztán az elődöntőben fordult a kocka, ezúttal Rivaldo maradt gól nélkül, és Ronaldo volt eredményes. A Jairzinho-féle rekord beállításában tehát immáron senki sem reménykedhetett, de kit érdekelt mindez, hiszen Brazília megint ott volt a világbajnoki döntőben. Ráadásul úgy, hogy Törökország egy pillanatra sem reménykedhetett reálisan a továbbjutásban. Persze ahhoz, hogy valóban egy sikercsapatról beszélhessünk, még meg kellett nyerni a döntőt. Mert Scolarinak mindig is az volt az aszpoétikája, a második helyezett a csupán a vesztesek közül a legjobb. A legfontosabb mérkőzés. Brazília, Németország, 2002-es világbajnokság, döntő. Bármilyen hihetetlen, a brazil és a német válogatott a 2002-es fináléban találkozott először világbajnokságon. Barátságos meccsen annál inkább összecsaptak, és ezeken egyébként borzalmas mérlegük volt a németeknek, 17 mérkőzésből csak 3-at nyertek meg. A FIFA hivatalos honlapja által készített interjúknak köszönhetően tudjuk, hogyan teltek az utolsó napok az 5. VB címre hajtó brazilok táborában. A mérkőzés előestén képtelenek voltunk aludni, a nagy tét és a 98-as emlékek miatt. A döntő napján korán keltünk és végig a hotelben voltunk. Nagyon lassan telt múlt az idő, alig győztük kivárni, árulta el Roberto Carlos. Na de térjünk oda vissza, hogy a meccs előestén nem tudtak aludni a brazilok. Jobb hián mini golfozni kezdtek a hotel folyosóján, amíg bele nem botlottak a szövetségi kapitányba. Biztos van edző, aki leüvöltötte volna a fejüket, hogy mit képzeltek, hát holnap VB döntő sipírc aludni, Scolari azonban nem ezt tette. Tartott azért egy mini előadást arról, hogy holnap egy nagyon fontos mérkőzés következik, de aztán ott maradt és mondta, hogy tessék folytatni, sőt, még Frotz Liszta is a játékosait a rosszabb ütések után. Éjjel kettőkor aztán mindenki elment magától aludni, másnap pedig... Na de, ne szaladjunk annyira előre, mert itt és most kell behoznunk Ronaldót. A mai fiatalok ugye a Ronaldo név hallatán már Cristiano Ronaldóra gondolnak, pedig ugye volt egy brazil Ronaldo, aki minden idők legjobb csatára lehetett volna. Így is nagyon sok mindent elért, de nem mindig volt a szerencse kegyeltje. A 98-as VB döntő előtt például epilepsziás rohamot kapott, aztán a fináléban önmaga árnyéka volt. Ez pedig átragadt a többiekre is. Brazília kikapott. Majd jöttek a súlyos sérülések, és ahogy korábban meséltem, csak a VB évében tudott visszatérni a válogatottba. Aztán minden jóra fordult. A világbajnokság alatt már Ronaldo góljai, nem pedig az egészségi állapota szolgáltatta a beszédtémát. Így jutottunk el a német-brazil döntőhöz. Scolaritól azt is tudakolták később, hogy hogyan készítette fel az övéit. A 98-as döntőről beszéltünk, de nem elemeztük ki részletesen, mert az már a múlt, és nem akartuk újra átélni a Ronaldo-féle incidenst. Inkább általánosságban a döntőkről beszéltünk, hogy miként kell hozzáállni ezekhez. Közvetlenül a meccs előtt már csak néhány alapvető taktikai dolgot kellett végigvennünk, mert láthatóan mindenki tudta a dolgát. És mire épült a taktika? A játékosaim tudták, hogy ha szorosan védekeznek, jönni fog a gól. Lehet, hogy az első, az ötödik, a tizedik vagy éppen a 15. percben, de valamikor jönni fog. Egy olyan csapat, amelyben ott van a Rivaldo, Ronaldo és Ronaldinho, legalább egy góra mindig képes. Itt tényleg az volt a legfontosabb, hogy a németeket ne engedjék helyzetbe kerülni. A szünetig aztán a németek birtokolták többet a labdát, viszont a braziloknak volt több helyzetük. Ronaldo három párharcot is elvesztett a német csodakapussal, Oliver Kahnnal szemben, Kléberson pedig a felső lécet találta el. Marcosnak a brazilok kapusának csak egy nővérbombánál kellett nyújtózkodnia. A második félidőben megszületett a gól, amellyel Scolari számolt. Rivaldo erős, ám de középre menő, vagyis védhető lövése kipattant Kahnról, Ronaldo pedig büntetett. És a fenomén volt az is, aki a 79. percben végleg eldöntötte a mérkőzést. A duplázó hőst a hajrában lehívta a pályáról Scolari, és beküldte Danielsont. Aztán az edző be akarta cserélni az akkor még pályája elején járó, későbbi aranylabdás Kakát is, ám Collina, a játékvezető, lefújta a mérkőzés, még mielőtt beállhatott volna Kaká. De több búsulnivalójuk ezen az estén nem volt a braziloknak. Ronaldo ledöntötte a berlini falat, újongott az Óglobó. Hát igen, és amennyire sajnálhattuk Oliver Kahnt, annyira együtt örülhettünk Ronaldóval, aki visszakapott valamit a sorstól 1998-ért. A futballvilágnak mindörökké hálásnak kell lennie az ötszörös világbajnoknak ezért a győzelemért. Ez ugyanis a technikára, tehetségre és kreativitásra épülő brazil iskola sikere volt a merev csípőre, a küzdelemre, a fizikai erőre és csapatjátékra alapozó iskola felett. Ezt is az Óglobó című brazil lap írta. Azért azt tegyük hozzá gyorsan a németek védelmében, hogy egybehangzó vélemények szerint ezen a találkozón játszottak a legjobban az egész világbajnokságon. Még a máskor mindig oly kritikus Günther Netze is azt mondta, erre a csapatra bizony büszke lehet Németország. Na de akkor mit mondjunk a brazilokra? Amikor Scolaritól azt tudakolták, hogy esetleg érdemes-e összevetni a csapatát a legendás 70-es Seleção-val, így felelt. Ha összesen 5 rúgott góllal nyertük volna meg a VB-t, nekem az is megfelelt volna. Tudom, hogy az emberek a szemkápráztató futball szeretik, de nem lehet mindig jól játszani. Szerintem a 2002-es brazil válogatott közel volt a tökéleteshez, de ha nem így lett volna és mégis nyerünk, akkor is boldog lettem volna. Ekkor már senki sem mondogatta, hogy a szabálytalanságokra buzdít, hogy megöli a szép játékot, és immár Romário se követelték a csapatba. És milyen jó, hogy Scolari bízott az orvosokban Ronaldo esetében. Jellemrajz. Az emberek aligha tudják elképzelni, de laza ember vagyok, aki benne van minden csíntevésben. Az edzéseken és a mérkőzéseken viszont át kell változnom komolyá, mert a munkát nem lehet félváról venni, mondta Scolari egyszer a Forfortúnak. Kemény fegyelmezésre egyébként már a Grêmiónál szüksége volt. Paulo Núñez, aki egyébként mindkét Libertadores kupa győztes csapatának tagja volt, például este bulizós játékos hírében állt. De ott volt a kapus Darle is. Ő konkrétan verekedésekbe is keveredett nightclubokban, és kapus létére 2 piros lapot is kapott, mert megtámadta a játékvezetőt. Scolari mindkettejükből fegyelmezett játékos faragott, Darleyt később Brazília legjobb kapusai között emlegették. Aztán, amikor Scolari távozott a klubtól, a kapus formája látványosan visszaesett. Soha többé nem tudott olyan színvonalon teljesíteni, mint Scolari irányításával. Taktikai fegyelem. Scolari legfontosabb példaképe egy Carlos Froner nevű ember volt, akinek még focista korában volt a játékosa. Később barátok is lettek, és Scolari csomó mindent átvett egykori edzőjétől. Hasonlóképpen szervezte meg a csapatai taktikáját, és hasonlóképpen készítette fel az együtteseit. Mindenkinek ki kellett vennie a részét a támadásból és a védekezésből is. A Scolari család. emberünk olasz felmenőkkel rendelkezik. Vallásos nevelést kapott, és hamar egyértelművé tették számára, hogy milyen fontos a moralitás, illetve a fegyelem. Ezeknek is köszönhető, hogy már a Grémiónál 95-ben azzal motiválta kezdetben a keretet, hogy itt minden futballista a szkolári család tagja. Mint ahogy később a brazil válogatottnál is kimondottan családias légkört teremtett. Roberto Carlos például így fogalmazott. A mai napig nehéz mondani még egy csapatot, amelyben annyi sztár volt, és mégis annyira egy irányba húzott mindenki, mint a Felipeo által felépített brazil válogatottnál. Mi voltunk a szkolári család, mindannyian gondját viseltük a másiknak. Ezeken felül pedig Felipeo a barátunk volt. Mindannyian tiszteltük őt. Jó csapatszellem. Ez is erőssége volt Scolarinak, hogy jó csapatszellemet tudott építeni. Ez példázta például az első gól a világbajnoki döntőben, hiszen Ronaldóra egyébként egyáltalán nem volt jellemző, hogy megtámadna védőket és labdát lopna, itt pedig az történt, hogy ő szerelt, aztán Rivaldohoz passzolt, és végül is ebből született meg az első gól. Scolari felfedezett olyan játékosokat, akik addig legfeljebb álmodozhattak a nagy karrierről. Közülük nagyon sokan bizonyítottak. A 2002-es VB csapatban tűnt fel Kléberson és Gilberto Silva. Mindketten éltek a bizalommal, mindketten megalapozták a hírnevüket, nem véletlenül, hogy Klébersonra a Manchester United, Gilberto Silvára pedig az Arsenal csapott le. Az is megfigyelhető volt, hogy Scolarinál bizonyos játékosok mennyivel jobb teljesítményt nyújtottak, mint máshol. Ott van például Roque Junior, ennek a brazil válogatottnak az egyik védője. Annyira magabiztos védőjátékot mutatott, hogy teljesen meglepődtek a Milán ultrái. Ők nem ilyen produkcióhoz szoktak, hiszen Roque Junior Milán játékos volt, de ott ilyen védő teljesítményre nem nagyon volt képes. De említettem Marcos Capust is. Előzetesen talán ő tűnt a leggyengébb láncszemnek, ehhez képest az egyenes kieséses szakaszban olyan parádésan védett, hogy az argentin Maradona felvetette, hogy akár még a France Football aranylabdáját is odaítélhetnék neki. És akkor most egy pillanatra ugorjunk vissza megint az időben. A Grêmio Libertadores Kupa győzelme idején a később szép európai karriert befutó Mário Jardel volt az egyik húzó ember. Ő lett annak a sorozatnak a gólkirálya 12 találattal. Jardet Scolari kifejezett kérésére vásárolta meg a klub, úgyhogy a vezetők egyáltalán nem rajongtak az edző ötletéért. De itt is Scolarinak lett igaza. Jardel pedig azt mondta a szakemberről, neki köszönheti, hogy megváltozott az élete. Scolari egyébként az ősi kínai hadvezér Sun Tse írásait használta a játékosok feltüzelésére. Ahogyan például a legendás kosáredzőt Phil Jacksont, úgy Scolarit is inspirálta a Háború művészete című könyv, amely a Krisztus előtti második században íródott, és több szempontból vizsgálta a hadi stratégiákat. Scolari ebből készítette föl a VB csapatát, másolatot készítetett néhány fejezetből, ezeket pedig az edző kollégákkal együtt becsúsztatták a focisták hotelszobáinak ajtaja alatt. A legfontosabb játékos. Cristiano Ronaldo. Azért ez nem akármi. Scolari mindkét Ronaldo tetszette, úgyhogy kérdezték is tőle egyszer, hogy Ronaldo vagy Cristiano Ronaldo. Scolari válasza, másfajta karakterekről beszélünk. Ronaldo született 9-es volt, gólszerző típus. Cristiano pedig megtanulta ezt a szerepkört, hiszen kezdetben ő még a szélen szerepelt. Scolari és CR kölcsönösen sokat köszönhet a másiknak. A támadó 2003. augusztus 20-án Scolarinál debütált a portugál felnőtt válogatottban. Az első tornája a 2004-es portugáliai EB volt, amelyen végül Görögország a fináléban győzte le Portugáliát. Akkor még nem volt alapember Ronaldo a Manchester Unitedben, és először az EB-n a válogatottban sem, de a végére már az lett. Az elődöntőben pedig egy nagyon fontos fejes góllal hálálta meg a bizalmat Hollandia ellen. Aztán a 2006-os VB-n már sztár volt Ronaldo, a 2008-as EB-n pedig immár bajnokok ligája győztes futballista. A két Ronaldo közül Cristianoval sokkal bensőségesebb a viszonyom, mondta egyszer Scolari. 6,5 évig voltam Portugáliában, a kezdetektől figyeltem a pályáját. Még barátság is szövődött közöttünk. Egy nem mindennapi sztori. Portugália, Hollandia a 2006-os világbajnokságon. A Nürnbergi csata. Így hivatkozik a szakirodalom erre a mérkőzésre. Az orosz játékvezető Valentin Ivanov összesen 16-szor mutatta fel a sárga és 4-szer a piros lapot. Scolari a meccselő szemtanúja volt annak, hogy a holland delegáció a bírókkal beszélget az öltözőben. Na, ezen már fölhúzta magát. Aztán megkezdődött a mérkőzés, és André Gyanánt, a holland Bularusz jól megtaposta Cristiano Ronaldót. Ha ez nem az első percekben történik, talán előkerül a piros lap, így az orosz Ivanov inkább beérte a sárgával. Bularusz ugyanakkor nem végzett félmunkát, hiszen a portugálok cseh királya már az első félidőt sem tudta végigjátszani. A 34. percben könnyeivel küszködve lesántikált a pályáról. Mind a sértett, mint Scolari azon a véleményen volt, hogy a védő szándékosan sérülést akart okozni. Scolari ezt heves gesztikulálások formájában azon melegében kollégája Van Basten értésére is adta. Úgyhogy mondhatjuk, hogy az időzített bomba már a 7. percben elkezdett ketyegni. A 2. félidőben pedig fel is robbant. Kezdjük azzal, hogy Luis Figo lefejelte Mark van Bommelt, és megúszta sárga lappal. A minden bizonnyal provokáló holland reakciója, sosem gondoltam volna, hogy egy ekkora játékos ilyet tesz. A sajtótájékoztatón Scolari véleményét is kikérték, ő pedig hát egy eléggé furcsa mondatokkal állt elő. Jézus Krisztus azt tanította, ha megütnek, fordítsd oda a másik orcád is. De Figo nem Jézus. És úgy gondolom, még mindig korrektebb volt, mint a holland. Hát ez viszonylag nehéz értelmezni, úgyhogy inkább menjünk vissza a krónikához. A jó érzési nézők levegő után kapkodhattak a 73. percben. Történt, hogy Ricardo Carvalho ápolása miatt a portugálok kirúgták a labdát, ezt követően hiába mutatták még a társak is, hogy vissza kéne adni a labdát, a holland Heitinga megindult előre. Mire az alattomos játékosnak legkevésbé sem nevezhető Deco úgy felrúgta a hollandot, hogy az valósággal nyekkent. Erre mondta utóbb Scolari, hogy ő pontosan érzékelt, hogy maga a holland kapitány Van Basten szólt a játékosainak, hogy ne adják vissza a labdát. Ennek eredményeképpen egyébként Scolari majdnem megütötte edző kollégáját. Ezek után már tényleg kaotikus dolgok voltak pályán, lapok egymás után. A lefújás után is olyan pillanatoknak lehettünk szemtanúi, amiknek nem akartunk volna. Scolari úgy ünnepelt, mintha megnyerték volna a VB-t, pedig egy ilyen botrányos meccs után valószínűleg jobban tette volna, ha szép csendben elkullag. A legnagyobb bukás. Chelsea. Tulajdonképpen két csapatnak is ártott egyetlen döntéssel Scolari. Nem lehet persze csak erre fogni Portugália 2008-as relatíve korai EB búcsúját, de többen is állították, például a portugál szövetség elnöke, hogy nem tett jót a válogatottnak, hogy a szövetségi kapitány Scolari Chelsea-hez való távozásának a híre már a torna ideje alatt napvilágot látott. 4 évvel korábban a későbbi győztes Görögország kiejtette Franciaországot, és ott is egy fontos tényezőnek tartották az elemzők, hogy már a torna alatt tudni lehetett, hogy Jacques Santini, a francia kapitánya, a Tottenhamnél folytatja. Abban minden esetre az érintettek egyetértettek, hogy Scolari amúgy teljesen korrektül viselkedett. Úgyhogy a brazil leült a Chelsea kispadjára. Ekkor már 7 éve nem edzett klubcsapatot, és bizony az alatt a 7 év alatt történt egy és más. Olyan dolgok, amiket valamennyire kapitányként is érzékel Scolari, de nyilván teljesen más, amikor konkrétan a bőrödre megy ki a játék. Utólag például kiemelte, hogy a Chelsea időszakában már nagyon komoly tendencia volt a játékosok zsaroló pozíciója. Tehát, hogy amikor valaki belép a szerződése utolsó évébe, akkor hirtelen zsarolni kezdi a klubot, hogy vagy jelentősen megemelik a fizetését, vagy pedig elmegy ingyen Isten hírével. Scolari végül csak 2008. júliusától 2009. februárjáig irányíthatta a londoni klubot. Azóta is úgy látja, jó munkát végzett. Próbálta szépen tervszerűen felépíteni a klubot, amelynél azonban, hogy ő mondja, nem voltak vevők a nagy változásokra. Az pedig különösen szembetűnő, hogy Didier Drogba mennyire lélektelen játékot mutatott Scolarinál, és utána az utódnál, Hugh Sittingnél mennyire kivirágzott. Erről a Drogba kérdésről azt mondta később Scolari, hogy a fő gond az elefántcsontparti térde volt. A csatár az előző szezont fájdalomcsillapítókkal a térdében játszotta végig. Scolari szerint normális esetben ilyenkor egy játékos megműteti a térdét nyáron, hogy minél kevesebb ideig kelljen nélkülözni őt. Ehelyett Drogba 2008 nyarát is, szokásához híven, Cannes-ban töltötte, ami sokkal inkább a bulizásnak jó táptalaj, semmint a rehabilitációnak. Úgyhogy Scolari ezek után igencsak sokszor pihentette a rozogatérdű csatárt. Ami szintén problémát jelentett, az az angol nyelv. Annyira azért tudott angolul Scolari, hogy a játékosaival megértesse magát, viszont az újságírókkal való kommunikáció már nehezebben ment. Akkoriban pedig még nem volt divatban, hogy tolmács dolgozzon egy Premier League menedzser mellett, ez ugye később teljesen megszokottá vált, gondoljunk csak Bielsa-ra vagy éppen Pochettino-ra. Na és hogy a játékosokkal milyen volt a viszonya? Szerintem kívülről is lehetett nagyjából látni, hogy voltak, akik egész egyszerűen nem álltak be a sorba, gondoljuk csak Drogbára, de ezt egy interjúban maga a Scolari is visszaigazolta. Jó viszonyban voltam velük, de annyiféle karakter gyűlt össze az öltözőben, hogy nagyon sokféleképpen kellett hozzáállnom egyikhez másikhoz. Én megtettem minden tőlem telhetőt, volt, akinek ez tetszett, és volt, akinek nem. Akinek nem, azok azt csinálták, amit akartak. Semmit sem bánok. Szóval Scolarinak mindössze 7 hónap adatott meg a Chelsea-nél, de azóta is baráti a viszony. Akár Drogbával, akivel többször is találkozott azóta. De azt mondja, ha benéz esetleg korábbi munkaadójához, akkor is mindig nagyon szépen bánnak vele. És végül is, ez a legfontosabb. Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkjét ismerőseiddel, hát ha másnak is érdekes lehet. És hadd hívjam fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e-bookot a foci VB döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó eséllyel az is tetszett. Beteszem a linkjét a leírásban, nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e-könyvbe. Köszönöm a figyelmedet, szia!